Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Észrevételeiket elküldhetik nekem a műsorommal kapcsolatba e-mailbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. Nagyon köszönöm önkéntes technikus kollégámnak a mai napi munkáját is, és itt a stúdióban a másik oldalon az üvegfal mögött Rostás Tibor végzi most az önkéntes munkát. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a mai napi vendégemet, dr. Békési Mariant, neurológus pszichiáter főorvosasszonyt, és a mai napi témánk a depresszió, illetve az egyéb más neurológiai problémák megjelenése egy egyén életében, és hogy ez hogyan hat a családra. Örülök, Marian, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljöttél, és itt személyesen tudunk beszélgetni ezekről a kérdésekről.
Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntök minden rádióhallgatót, aki most hallgatja a műsort.
Arra szeretnélek kérni, Marian, hogy egy kicsit mutatkozzál be, hogy a hallgatók is valamit tudjanak rólad. Először, hogyha kérhetném, hogy mesélj a szakmai pályafutásodról, valamint, hogy miért pont a pszichiátria, neurológia területe az, ami téged megérintett, mint orvos?
Ez egy véletlennek a része, mert valójában én orrfülgégész akartam lenni, de hát annak idején nem volt ez olyan egyszerű, és nem kaptam ilyen állást, és akkor megkérdezték tőlem, hogy mi érdekelne. A neurológia nagyon tetszett, azért, mert az egy nagyon logikus terület. Akkor ugye még nem voltak ilyen fejlett vizsgáló módszerek, tehát a vizsgálatból kellett kikövetkeztetni azt, hogy kinek milyen betegsége van. Nem volt MR és egyéb segítség számunkra. És akkor mondtam, hogy én neurológus szeretnék lenni, az érdekel, és hát érdekes módon egy pszichoterápiás pszichiátriai osztályon találtam magam, ami hát nagyon tetszett egyrészt, másrészt meg a körülményeket úgy éreztem, hogy egy kezdő orvosnak nem a legjobbak, és akkor a Lipótra kerültem, az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetbe. Hát nekik máig hálás vagyok azért a szakmai tudásért, amit ott megszerezhettem.
Most merrefele dolgozol, és mit csinálsz? Főorvos vagy, és egy nagyon nagy osztályt vezetsz, és viszed a betegeknek a mindennapi életét.
Hát nem osztályvezető főorvos vagyok, csak sima főorvos, talán hál' Istennek. Véletlenül kerültem erre a helyre is, neurológusként kerültem erre az osztályra, amit hamarosan mozgásszervi rehabilitációs osztályán nyilvánítottak, és egyrészt megtetszett ez a rehabilitációs munka, mert nagyon fontosnak és hátrányba levőnek érzem egy kicsit még mindig, annak ellenére, hogy sokat beszélünk róla, a prevenciót is, meg a rehabilitációt is. Azt hiszem, hogy ezek nagyon fontosak az egészségünkért. Akkor ezért így itt maradtam, és a munkám során aztán azt láttam, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy itt legyek, hiszen nagyon sok olyan beteg volt, aki ugyan mozgásszervi problémával került az osztályra, de neurológiai, pszichiátriai problémái voltak, elsősorban depresszió. A neurológiából természetesen ugye hozzánk kerülnek a sztrókos betegek is, vagy Parkinson-kóros betegek, akiknek rehabilitációra szükség van, de ezen felül olyan, hát úgy mondjam, valahogy átlagos betegeken is találtam neurológiai problémát, itt a neuropátiáról van szó elsősorban, ami azt hiszem nagyon jó volt, hogy én neurológiai szemmel tudtam nézni, és észrevettem az ő betegségüket, és hatékonyabb lett a segítség.
Mielőtt belevágnánk itt a nagyon nagy szakmai kérdésekbe, ezt a nagy munkát, meg ezt a sok szakmai tudás mellett, én tudom, hogy nagyon szép családod van. Ha mondanál egy pár szót a hallgatóknak, mert szerintem ez is nagyon fontos, hogy ezt a munkát úgy tudod végezni, hogy azért van a vannak körülötte segítő családtagok.
Igen, 40 éve élünk házasságban a férjemmel, és előtte is hosszan jártunk már, vagy hosszabban jártunk már. Két gyermekünk van, ők már felnőttek, Veronika élelmiszermérnök lett, és Ádám a orvosi szakmát folytatja, ő az MR kutatóban dolgozik.
Köszönöm szépen, és csak azért gondoltam, mert nagyon fiatalos hangod van, viszont azért ez a nagy szakmai múlt, meg ez a szép családi élet, gondoltam, hogy tudják a hallgatók, hiszen a hangból legfeljebb csak fantáziálni tudunk, hogy ki az, aki a mikrofon mögött ül. Itt a bemutatkozásban is említettél egy pár idegen szót, egy picit magyarázzuk meg, mi az, hogy neurológia, mit gondoljunk, mi ez a tudományterület, ami ezt átöleli, illetve a másik szó, ami elhangzott, a stroke, mi is ez a stroke, mert ugye ezt nap mint nap lehet hallani.
A neurológiához tartozik minden olyan betegség, ami az a központi idegrendszer, ami az agy és a gerincvelő, illetve a perifériás idegek, azok az idegszálak, amik behálózzák a testünket, tehát őket érinti. Itt rögtön azért mondanám azt, hogy a pszichiátria az is a központi idegrendszer, tehát az agy működésének az elváltozása, de az inkább olyan, ami lelki eredetű. Tehát ott is vannak organikus dolgok, amik pszichiátriai, vagyis lelki vonatkozásban jelennek meg, de tehát ez nagyon közeli határterület a két szakma. A stroke az az agyi infarktus, elnézést, hogy ezt így rögtön nem
Rá fogok kérdezni pont azért, mert nem biztos, hogy mindenki szakértő ebben.
Azt hiszem, hogy ez köztudott, hogy elég gyakori sajnos a szívinfarktus és az agyi infarktus, nagyon sok olyan, tehát szövődményként is elsősorban érbetegségek szövődményeként, és ezeket az érbetegségekkel sajnos anyagcsere betegségekkel lehet segíteni a kifejlődésüket.
Te ugye most említetted, hogy a mozgásszervi rehabilitációs osztályon dolgozol. Mit tapasztalsz, hogy milyen kórképekkel, milyen tünetekkel jelentkeznek mostanában hozzátok a betegek? Mi a te megfigyelésed, hiszen említetted, hogy itt is már régebb óta dolgozol?
7 éve dolgozom itt egyébként. A mozgásszervi rehabilitáció az több szakmának a betegségeit öleli föl, a reumatológia, tehát ilyen degeneratív, izületi betegségekkel jelentkezik talán a legtöbb beteg. Hozzánk kerülnek balesetek, vagy izületi műtétek, tehát csípőprotézis után rehabilitációra betegek, és a neurológiai betegségek után például az agyi infarktusnál előfordulhat, hogy valaki a beszédkészségét veszti el, vagy a beszéd nem lesz elég érthető, vagy lebénul fél oldallal, tehát ez ilyenkor is hozzánk kerülnek ezek a betegek. Aztán Parkinson korba, vagy szklerózis multiplexbe, ezek neurológiai betegségek, és szükség van rehabilitációra, hogy a betegek jobb állapotba kerüljenek. A legtöbb beteg azt hiszem, hogy azt lehet mondani, hogy degeneratív betegséggel kerül az osztályunkra, de én nem is a betegségeket említeném inkább, hanem a tüneteket. Mert hogy a vezető tünet, amivel jönnek, az a járás bizonytalanság, járás nehézség és a fájdalom.
Igen. Mi az, ami így a fájdalommal kapcsolatban leginkább megfigyelsz, hogy mi az a két terület, ami tulajdonképpen betegség megjelenik, vagy milyen betegségek azok, amiket így a fájdalom kapcsán utána diagnosztizáltok?
Ugye említettem ezeket a degeneratív ízületi betegségeket, amik kvázi természetesen fájdalommal járnak, ez mindenki számára ismert is, és reumatológustól, ortopédustól kezeléseket is kapnak, azokat vesszük föl, akiknek ez a kezelés nem elegendő, ambulanter. Amit én megfigyeltem, és megmondom őszintén, hogy egy kicsit megdöbbentett, hogy többnyire olyan fájdalommal kerülnek ide a betegek, amit már nem lehetett uralni. És a neurológiai vizsgálattal derült, és a pontos kikérdezéssel derült fény arra, hogy úgynevezett neuropátiás fájdalom áll emögött. Itt két dolgot említenék. Egyrészt, ha valakinek nagyon hosszan van valamilyen fájdalma, akkor átalakul az idegrendszer.
Ezt a nagyon hosszan, ezt mit értsünk?
Hát három hónap.
Három hónap
után egészen biztosan, hogy megjelenik. Ilyenkor az idegrendszer, tehát amikor olvastam ezekről a kutatásokról, hogy mik történnek, akkor engem is megdöbbentett, mert a sejtek szintjén változások történnek, és például receptorok, tehát amik észlelik, vagy kapcsolódnak, ahogy kapcsolódnak a sejtek egymással, ott egész más mechanizmusok lépnek be, mint normálisan, vagy például ugye a kapcsolatok az idegszálak végén ilyen kis végfácskák vannak, és kiderült, hogy sokkal több végfácska keletkezik a fájdalom miatt, és ez azt jelenti, hogy később egy sokkal kisebb fájdalom ingerre, és nagyobb fájdalmat érzékel a beteg.
Tehát, hogy sokkal szenzibilisebb lesz hogy az ember.
Így van.
És erre értetted azt, amikor mondtad, hogy nem tudtátok uralni, hogy mivel akkora a fájdalom, hogy már a fájdalom csillapítók sem hatottak?
Igen, nem volt elegendő a fájdalom csillapítás, vagy a fizikoterápia, vagy gyógymasszás arra, hogy a beteg lényegesen jobban érezze magát, vagy járásképessé váljon újra, vagy egyáltalán a munkáját tudja végezni, akár csak otthon, akár a munkahelyén. A másik, amit megfigyeltem, és hát azt még veszélyesebbnek tartom, hogy tulajdonképpen ezt a úgynevezett neuropátiát más betegség is okozhatja, például anyagcserebetegség, ismert az, hogy a cukorbetegségnek a szövődménye a neuropátia. Itt azonban azt láttam, hogy nem feltétlenül nagyon kevesebb, a betegek közül kevesebben vannak a cukorbetegek, a többieknek inkább a vércukor értéke határértéken volt, és mégis kialakult egy súlyos elváltozás, súlyos fájdalom.
Igen, ezt én is így tanultam, ugye, mint egészségügyi, és meg úgy így tudom, hogy a neuropátia ez inkább szövődmény, mint a cukorbetegségnél, mint előszoba vagy előtünet. Ez tényleg szerintem egy nagyon fontos dolog lehet, hogy már ezek a tünetek is legyenek figyelemfelkeltőek a családban.
Igen, az a baj, hogy a cukorbetegséget én úgy tapasztalom, hogy annak ellenére, hogy egyre nagyobb formot kap a betegség elleni küzdelem, nagyon későn vesszük észre. Főleg a cukorbetegség előszobája nagyon hosszú. Most már a köztudatba is kezd ismerté válni az inzulin rezisztencia, amikor magas vércukra van a betegnek azért, mert sok szénhidrátot, cukrot fogyaszt, és ez egy idő után inzulin többlet termelést okoz, amire a sejtek viszont ellenállással tehát reagálnak, tehát nem reagálnak az inzulinra, nem tud fölszívódni megfelelően a vércukor. Ezért sok az inzulin is, és magas is a vércukor, de ez a magas vércukor nem tükröződik az éjgyomri, hanem sokkal inkább az étkezés utáni vércukrokban.
Jó, mielőtt ezt a témát folytatnánk, egy picit zenélnénk, és utána a zene után visszatérünk, mert ez egy nagyon fontos téma, ez az inzulin rezisztencia. Akkor most egy Sie Jenő számot hallgatnánk meg.
Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal. a dal, zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Magányos vándor, hova még? Ne menj tovább, nem tudhatsz el, csak rajtad áll, csak tenned kell. Elcsüket szívük, magányos vándor, van remény. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből szól ez a dal. Ilyen a dal. Zengjen a dal szívedben, gyulladjon fény a lelkedben, vezesse lépteidet az Isten, vezesse életed.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea vagyok, önök az Otthon a Családban című műsort hallják. Vendégem dr. Békési Marian, pszichiáter, neurológus főorvosasszony, és hát nagyon érdekes témákról beszélgettünk a Sie Jenő zenéje előtt, olyan tünetekről, amik az embereknek a mindennapi életét befolyásolják, a fájdalomról, és hogy ez a fájdalom milyen betegségeket rejt tulajdonképpen maga mögött. Egyrészt ugye beszélgettünk arról, hogy úgymond van ez a neuropátiás fájdalom, illetve ezeknek, ezekhez kapcsolódóan egy másik betegségről, az inzulinrezisztenciáról, ami a cukorbetegség előszobája. És kérdeznélek is, Marian, hogy milyen tünetekre legyünk figyelmesek, mi az, ami jelzi, hogy nekünk valamilyen neuropátiás problémáink lehetnek?
A betegek panasza már nagyon jellemző, mert ilyen késdöfésszerű szúró fájdalomról számolnak be, gyakran égető érzésről, vagy fájdalmas hidegségről, sokszor belső csontfájdalomról, vagy olyan, mintha az izmaikat tépnék, vagy esetleg izomgörcsről is. És ez a fájdalom különösen éjszaka lesz erős, annyira, hogy nem tudnak aludni, és például nagyon jelző értékű az, hogyha a takaró érintése már fájdalmat vált ki a betegből, vagy az oknit nem tudja elviselni a lábám. Gyakran társul ez zsibbadás érzéssel, ez általában ilyen kesztyúj vagy zokniszerű zsibbadás, tehát körkörös zsibbadás. Sokszor jelentkezik érzés, kiesés is, és hát ez azért veszélyes, mert a beteg nem érzi, hogyha például a lába megsérül, és nagyon súlyos sérülések történhetnek, és mivel ugye tudjuk, hogy a neuropátia leggyakoribb oka azért a cukorbetegség. Tudjuk azt is, hogy ilyen esetben a sebek nehezen gyógyulnak, ez tulajdonképpen egy nagyon, nagyon veszélyes állapot. Akikkel én találkozok, azért ritkán vannak olyan súlyos állapotban, hogy már sebeik vannak, de azért ez is előfordul sajnos. Itt én inkább akkor gyanakszom, hogyha ilyen fájdalmakról hát egy kicsit túlsúlyos betegek számolnak be, és rákérdezek rögtön a vércukor értékre, és ezek azt mondják, hogy nem, hát őnekik nincsen cukorbetegségük, mindig normális volt, hát ami úgy mondanám inkább, hogy csak félig igaz, mert a legtöbb esetben azért már az éhgyomri érték is határértéken van, és ugye soha nem nézzük az étkezés utáni értékeket.
Tehát ugye ezt a másfél óra múlva, igen, két óra múlva szokták mondani, igen, vagy akár igen, terheléses cukorvizsgálatot sem végeznek, mert nem gondolják, hogy igen, mi lehet a háttérben. És ugye ez egy maga a cukorbetegség, egy nagyon alattomosan kialakuló és alattomosan pusztít belülről, ahogy te is említetted itt.
Igen, igen, ez így van pontosan. A vércukorterhelés az aránylag jól mutat, azért mondom, hogy aránylag, mert azért olyan betegem is volt, akinél nagyon erősen gyanakodtam, és még nem jelzett, viszont hát mivel 7 éve vagyok itt, és sokszor visszatérő betegek jelentkeznek, hát bizony 4-5 év múlva ott volt már az éhgyomri vércukorérték is magasan. Általában a hasi zsírszövet az a bűnös ezekért a dolgokért, mert amit nem tudunk, hogy ez egy hormontermelő szerv. Hát ahányszor kinyitok egy szaklapot, tulajdonképpen szinte annyiszor egyre több hormont ról olvasok, amit újonnan fedeznek föl, tehát ez nem annyira ismert, így leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy az inzulinnal ellentétes hormonhatást váltanak ki, illetve hát összezavarják az anyagcserét.
Tehát a hasi zsírszövet?
A hasi zsírszövet. Tehát
azért kell ellene dolgozni.
Igen, értem. Igen. Az egy másfajta zsírszövet, mint ami mondjuk a fenéken található. Aha. Tehát az sokkal veszélyesebb. Azért is mondják el azt, hogy az alma típusú elhízása sokkal veszélyesebb az anyagcsere zavarok tekintetében. Tehát azoknál, akiknél ez van, ez veszélyeztetettebbek cukorbetegségre. Azt is lehet nézni, hogy az ilyen betegeknek úgynevezett metabolikus szindrómájuk van, az a magas vérnyomást, vércukorbetegséget, magas koleszterin vagy vérzsír szinteket jelenti, és én azt szoktam mondani a betegeknek, hogy bizony, hogyha ezek már pozitívak, akkor valószínűleg, hogy az a cukor is pozitív. Ezt ugye inzulinrezisztenciával kezdődik, és hát itt az előbb már beszéltünk róla, most azt szeretném csak kiemelni, ami nagyon-nagyon megdöbbentő adat, hogy pár száz évvel ezelőtt, mondjuk Mátyás király idejében egy ember egy évbe körülbelül 1 kiló cukrot fogyasztott. Mit gondolsz, mennyi ma a cukorfogyasztás?
Hát biztos, hogy ennek jóval 10-szerese, 20-szorosa.
30 kg per fő, és ebbe ez azért is elrémisztő, mert ebbe a csecsemők is benne vannak. Tehát nagyon sok rejtett cukrot eszünk, ami elhízáshoz vezet, és károsítja a szervezetet.
Ez a helyzet, hogy én is belefeledkeztem itt, ahogy mondtad ezeket a nagyon fontos adatokat, és az inzulinrezisztenciával kapcsolatos, meg a cukorbetegséggel kapcsolatos információkat, és nem maradt igazából időnk a másik nagy témára, a depresszív tünetekre, és én ezért, éppen ezért majd szeretnélek kérni, hogy legyél majd még vendégem itt a műsoromban, mert sajnos a műsoridőnk lejárt, így el kell köszönni a rádió, Mária rádió hallgatóitól, de remélem, hogy akik hallgatták, kaptak olyan információt, hogy átgondolják azt, hogy hogyan tovább. Szeretném megköszönni a figyelmüket, találkozunk 2 hét múlva. Marian, nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.
Már nincs is remény, elcsüket szívi. Magányos vándor voltam én. Valaki jött, rám nevetett, ne menj tovább, nyújtsd a kezed, el
elcsünket szív, magányos vándor, sose fél. Álmaimból, lelkemből, két kezemből, szívemből, szól ez a dal.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.
Híreink következnek.